Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Mózes második könyve 9. részében, 15. és 16. versekben a következőképpen. Mert már kinyújtottam a kezemet, és megvertelek téged és népedet dögvésszel, úgy, hogy ki is pusztulhattál volna a földről. De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az egyiptomi 10 csapás története van ma előttünk. A fáraó, Egyiptom uralkodója ellene áll Isten akaratának. Megkeményíti a szívét. Nem akarja elengedni Isten népét. Az Úr pedig nagy csapásokkal sújtja ezért Egyiptomot. Az elmúlt alkalommal láttuk, az első 2 csapás esetében Egyiptom mágusai a maguk titkos mesterségével utánozni tudják azokat a jeleket, amelyeket Mózes Isten parancsára véghez vitt. Az egyiptomi 10 csapásban láttuk azt, 2 világ ütközik össze. Az élő Isten és az egyiptomiak istenei. A mágusok a maguk mesterkedései által, sötét szellemi erők segítségül hívásával Isten szabadító munkájának akarnak gáncsot vetni. De a 3. csapásnál aztán kiderül, hogy nem tudnak Isten munkájával szemben semmit sem tenni. Nem tudják már utánozni a jeleket, amelyeket Mózes véghez vitt. S maguk, Egyiptom mágusai mennek oda a fáraóhoz ezzel a figyelmeztetéssel. Isten újja ez. Isten keze nehezedik ránk ezekben a csapásokban. De az egyiptomi csapások csak tovább fokozódnak. A fáraó azonban a halál és az elnyomás szolgájaként újra és újra ellene áll Isten akaratának. A szívét csak még jobban megkeményeti. Egészen addig, amíg be nem teljesedik rajta Isten ítélete. A mai ige szakaszban azt ismerhetjük föl, ahogy ebben a csapások sorozatában, a 10 csapás történetében Isten az ő hatalmát mutatja meg. Megmutatja, hogy ő az egész teremtett világ egyedüli ura, és nincs más Isten rajta kívül. És a mi számunkra is fontos ezt az igazságot felismerni. Fontos rádöbbennünk újra és újra, és megerősödnünk abban, hogy az Isten nem csak a mi Istenünk, nem csak a hívő emberek között munkálkodik, hanem ő az egész teremtett világ ura, és az egész teremtett világban, az egész földön munkálkodik. Sajnos sokszor a mi gondolkodásunkban az Isten uralma a gyülekezetre, az egyházra, a templomra korlátozódik. És nehezen hisszük el azt, hogy Isten minden embernek az ura lenne, még az ellenségeinknek is, még a nehezen elhordozható főnökünknek a munkahelyen, a kibírhatatlan munkatársunknak, a rosszakaró, irigy szomszédunknak, a rágalmazó, folyton ármánykodó ellenségünknek. És akkor még nem is beszéltünk a természeti katasztrófákról, a járványokról, az éhező gyermekekről, a háborúkról, amelyek miatt ártatlanok halnak meg naponta a földön. Hogyan lehetne jelen Isten ezekben az eseményekben? Hogyan lehetne ezekben is, ezekben a szomorú dolgokban is úgy látni őt, mint aki a föld ura, aki kezébe tartja ezeket az eseményeket? Olyan kérdések ezek, amelyek újra és újra mindnyájunkba felmerülnek. Isten igéje pedig választ ad a mi számunkra. Először is arról beszél nekünk ez a mai ige szakasz, hogy a bűnös világ, a megromlott emberiség az Isten ítélete alatt van. Mózes Isten parancsára áll oda a fáraó elé, és jelenti be az egymás után következő csapásokat. De Isten célja mindezekkel a csapásokkal nem az, hogy elpusztítsa a fáraót, és elpusztítja egész Egyiptomot, hanem az, hogy megtérésre, hogy bűnbánatra hívja őket, vagy legalábbis a gonosz cselekedeteik felhagyására kényszerítse. Ha Isten el akarta volna pusztítani a fáraót, el akarná pusztítani Egyiptomot, már régen megtehette volna. Mert már kinyújtottam a kezemet, és megvertelek téged és népedet dögvésszel úgy, hogy kipusztulhattál volna a földről. Isten egyetlen csapásával véget vethetne a fáraó uralmának és Egyiptom országának is. Isten már rég befejezhette volna a fáraó győzködését, aki újra és újra a rázuduló csapások alatt úgy tűnik engedni látszik, aztán amikor enyhül a helyzet, amikor megszűnik a csapás, újra és újra meggondolja magát, újra és újra ellenáll az Isten akaratának. Isten már az elején véget vethetne ennek a színjátéknak, amit a fáraó játszik. De ahogy látjuk, Isten újra és újra kegyelmez. Újra és újra időt ad a számára. És kérdezhetnénk, miért vár az Isten? Miért kegyelmez az Isten? Miért engedi meg újra és újra a fáraónak, hogy megkeményítse a szívét, és ígérete ellenére nem engedi el Isten népét? Mi a célja Istennek ezekkel a csapásokkal, amelyek Egyiptomot érik? Az Úr ezt a választ adja. De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Isten célja tehát, hogy megmutassa erejét, hatalmát az egész világ számára. Hogy ne csak az ő népe, hanem az egész teremtett világ az ő dicsőségét hirdesse. Bizony, mi hajlamosak vagyunk úgy tekinteni erre a történetre, hogy mindaz, ami itt történik, Mózesről és az Isten népéről szól. A Biblia azonban arra mutat rá, hogy Isten nem csak Mózessel, az ő szolgájával, nem csak Izraellel, az ő népével van elfoglalva, hiszen Isten minden népnek az Istene. Célja az, hogy a neve ismerté legyen az egész földön, abban a világban, amit ő hozott létre, aminek ő az alkotója, ami az ő dicsőségét hirdeti, ebben a világban, amelyet Isten szeret, aminek Isten a gondját viseli, amiben munkálkodik, nem csak egy népnek az Egyiptomból való megszabadulásán, de Isten az egész emberiségnek a bűn szolgaságából való megszabadításán munkálkodik. Így tehát mindazok a jelek, amelyeket Mózes és Áron véghez visznek, a fáraó ellenszegülése, Egyiptomot sújtó csapások, engedékenység és ellenszegülés váltakozása, mind-mind ebben az egész történetben azt szolgálja, hogy Isten ereje és hatalma ismerté legyen az egész földön. De mégis megtartottalak, mondja az Úr. Isten megtartja a fáraót, aki megkeményíti a szívét, aki ellene áll, aki engedetlen. De itt már a megtartatás nem a kegyelmet jelenti. A megtartatás az ítéletre való megtartatás jelenti. Azért, hogy majd megítélje, és a maga dicsőségét hirdesse a világban. És bizony, aki megkeményíti a szívét, aki ellene áll az Isten akaratának, aki nem akar engedelmeskedni az Úrnak, az minden gáncsoskodása ellenére sem képes az Isten ügyét feltartóztatni. Sőt, éppen ellenkezőleg történik. A fáraó minden ellenszegülése, gáncsoskodása ellenére is, a maga kemény szívűsége által is az Isten ügyét viszi előbbre. Mert mindezzel, ami Egyiptomban történik, az Úrnak célja van, hogy hirdessék nevemet az egész földön. Isten ma is ezt az üzenetet hirdeti az emberiség számára, hogy ő a szabadító. Ő az, aki megszabadíthatja ma is az embert az elnyomástól, aki megszabadíthat a haláltól, aki képes összetörni a legkegyetlenebb, gyilkos, birodalom, uralkodó hatalmát is. Ő képes lerombolni annak munkáját, aki a halált szolgálja az élettel szemben. A Biblia nem csak az Isten választott népéről, nem csak az egyházról szól, hanem az élet fejedelmének, mindenek felett való hatalmát hirdeti. És Jézus arra tanítja a követőit, hogy ezért imádkozzanak, hogy a mennyei atyának a neve szenteltessék meg itt a földön épp úgy, ahogy a mennyben megszenteltetik. Hiszen Jézus pontosan ezért jött a földre, ezért öltött testet, ezért halt meg a kereszten, ezért támad fel a halálból a harmadik napon, hogy az Atya neve dicsértessék, hirdettessék, hogy ismerjék és tiszteljék az Isten nevét az egész földön. És ezt a feladatot bízza a tanítványaira is. Ezt a küldetést adja nekik. Menjetek el szerte az egész világba. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mert az Isten akarata, hogy hirdessék a jó hír, az ő nevének dicsősége minden teremtmény számára. Az evangéliumot az egész teremtett világban hirdetni kell. Mert ebben a világban minden a Teremtő Istené. Bár csak megvilágosítaná Isten szent lelke a mi szívünket is, hogy felismerjük. A bűnös világ az Isten ítélete alatt van. De a csapások, amelyek bekövetkeznek az emberiség történetében is, mind-mind csupán azt hirdetik a számukra, annak jelei, hogy Isten az egész teremtett világ ura. Isten tehát ura ennek a világnak. És Isten az ő hatalmát is megmutatja a világ számára. Ez a másik fontos üzenete a mai ige szakasznak. Az egyiptomi csapások mindegyike valamilyen természeti jelenséghez kapcsolódik. Nem önkényes ítélete Istennek mindaz, ami Egyiptomban történik, hanem jel, bizonyságtétel az egész világ számára. És nem is feltétlenül kell e jelenségekben csodát látnunk, csodás jelzővel illetnünk, hiszen mindaz, ami Egyiptomban történik, megtalálható az élet mindennapi jelenségeiben is. Járványok, dögvész, jégeső, sáskajárás és más természeti csapások máskor is voltak már Egyiptomban. Mindezekben az eseményekben mégis most úgy látják Egyiptom lakói, maguk, a sötét erőkkel szövetkező mágusok is arra figyelmeztetik a fáraót. Isten újja ez. Mégpedig azért, mert ezekben az eseményekben felismerik, a normális természeti jelenségek immár eltorzultak. Irtózatos méreteket öltetnek. A pusztítás intenzitása megsokszorozódik, ezért aztán isteni jelként és csodaként tekintenek rájuk. Az, hogy a teremtett világ már nem úgy működik, ahogy a természeti jelenségeknek normál menetükben működni kellene, hogy elszabadulnak és eltorzulnak a természetben tapasztalt jelenségek, annak jele, hogy Egyiptom társadalmi rendje, uralkodója is eltért az Isten rendjétől, az Isten teremtési rendjétől. Hiszen a fáraó szembeszáll az Isten teremtési rendjével, amikor parancsot ad a héber bábáknak, hogy az újszülött gyermekeket meg kell ölni. Az Úr egyértelmű teremtésbeli parancsa az, hogy az emberiségnek szaporodnia, sokasodnia, növekednie kell. Ez az isteni áldás bontakozik ki Izrael népének a körében is, amikor ez a nép elszaporodik, megsokasodik, megerősödik Egyiptom földjén. A fáraó viszont a maga haragjában és indulatában, félelmétől vezérelve ki akarja pusztítani ezt a népet. Ezért a halál pártjára áll, ezért parancsot ad, hogy minden újszülött héber fiúgyermeket a Nílusba kell vetni. A nép többi részét pedig kegyetlen, embertelen körülmények között dolgoztatja. Ahol azonban az Istentől való törvényeket lábbal tiporják, ott megromlik az emberek élete, ott megromlik a társadalom lendje, ott megrendül mindaz, ami addig normális volt, ott a feje tetejére áll a világ. Az egész teremtett világ rendje is megrendül, a természeti jelenségeknek az eltorzulása is ezt jelenti, ennek jele a világ számára. Ahol az uralkodó, az élet istene ellen fordul, ott az Isten teremtett világa is kifordul önmagából. Az egyiptomi tíz csapásban azt láthatjuk, amint a természet kitör a normális keretei közül. Mint egy jeleként az emberiség bűneinek, mint egy jeleként az Isten haragjának és az Isten ítéletének. A teremtett világ Istentől való rendje visszafordul az ős káosz felé. A víz már nem víz többé, vérré változik. Betegségek egyre pusztítóbbá válnak. Rovarok minden mértéket meghaladó módon elszaporodnak. A jégeső olyan, amilyen még nem volt soha korábban, s ami megmarad a jégeső után, azt a sáska viszi el, míg végül a 9. csapásban sűrű sötétség borítja el egész Egyiptomot. A teremtés a visszájára fordul. Hiszen a teremtés kezdetén ezt olvassuk. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Ekkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy jó a világosság, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És amit Isten a teremtés rendjében elválasztott egymástól, az most visszatér, összekeveredik. A sötétség, a káosz, a pusztítás szedi újra áldozatait Egyiptomban. És ez mindig is így van. Nem csak Egyiptomban történik ugyanez, de mindig is így van, ahol és amikor az ember az élet istene ellen fordul, megkeményíti a szívét, ellene áll az Isten akaratának, ott visszájára fordul az emberi társadalom, és visszájára fordul a teremtett világ rendje is. Ma azt látjuk magunk körül a világban, arról szólnak a hírek, szinte már naponta, hogy korábban nem látott módon szaporodnak meg a természeti csapások. Már a nyugati jóléti országokban is fenyeget az Ebola vírus, amely a szegény afrikai országokban már régóta tombol. Az éhség és betegségek miatt tudjuk jól, naponta ezrek halnak meg, miközben a világ gazdagabb országaiban pedig milliókat költenek fegyverekre. A széndioxid kibocsátása drasztikus és megállíthatatlan, aminek következtében tudjuk, bekövetkezhet egy újabb jégkorszak. A szomszédos Ukrajnában polgárháború dúl. Éppen tűzszünet van egy hónapja érvényben, és ez alatt több mint 3600 ember vesztette az életét. Mindezeket a híreket hallva, háborúkról, járványokról, természeti katasztrófákról hallva vagy egy-egy árvíz kapcsán magunk is megtapasztaljuk kicsiny országunkban ezeknek az eseményeknek egyre fokozódását. És kérdezhetjük, milyen összefüggésbe helyezzük el ezeket a híreket? Hogyan magyarázzuk ezeket az eseményeket? Mit jelent a mi számunkra, hogy Isten az ég és a föld ura? Lehet, hogy sok mindent ma még nem értünk. Lehet, hogy sok kérdésben eltér egymástól a szakemberek, a tudósok véleménye. Azonban vannak olyan bibliai igazságok, amelyek világosan hirdetik a mi számunkra, ahol az önzés, a mindenek felett való haszonszerzés, a profit, a pénz uralma nyer teret, ott eltorzul a társadalom rendje. Ahol elfordulnak az Isten teremtő akaratától, ahol kemény szívvel ellene állnak az Isten akaratának, ott idővel a teremtett világ is eltorzul, ott az élet is ellehetetlenedik mindnyájunk számára. Mire figyelmeztet mindez bennünket, és mire hív mindez ebben a helyzetben, mire hív bennünket a mi teremtő Urunk? Legelőször is hitre és bizalomra hív minket Isten. Mert ahogyan elszaporodnak a természeti katasztrófák, ahogy egyre jobban növekszik a gonoszság hatalma, úgy válik az egész emberiség egyre agresszívabbá, egyre reményvesztettebbé. Nekünk azonban van reménységünk, mert mi hiszünk abban, hogy az Isten tartja kezében mindazokat a folyamatokat, amelyeket az életünket fenyegetik. És bizonyságunk van arról, hogy az utolsó szó globális értelemben is nem a káoszé, nem a sötétségé, nem a pusztításé, az utolsó szó a Teremtő Istené, az életé. Hiszen Isten nem csak Izrael szabadítója. Isten nem csak ennek a népnek ígéri, hogy új földet, új hazát ad nekik, hanem Isten az ő fia Jézus Krisztus által az egész emberiség szabadítójaként ígér új eget és új földet az ő gyermekei számára. A fáraó mindvégig ellene állhat Isten akaratának. Az emberi gonoszság talán a legvégsőkig képes elmenni a földön. Az élet tönkretételében, elpusztításában. De a Teremtő Isten szabadítását, a világ újjáteremtését semmi sem képes megakadályozni. Másodszorban pedig meg kell tanulnunk a mértékletességet. Meg kell tanulnunk egyszerűbb, elégedettebb életet élni. Hiszen ha felismerjük, életvitelünk a mai formájában már nem tartható fenn sokáig. És arra is rádöbbenünk, hogy ez a teremtett világ az Isten ajándéka a mi számunkra. Hogy Isten az embert sáfársággal, feladattal bízta meg, akkor meg kell tanulnunk jó gazdaként viselkednünk ebben a világban. Meg kell tanulnunk a kevesebbel is beérni. Pazarlás és tékozlás helyett megosztanunk azt, amink van. Megosztanunk egymással. S harmadszor pedig, amikor döntéshelyzetbe kerülünk, és mindnyájunk életében vannak ilyen helyzetek, amikor választanunk kell a pénz, a profit, az elnyomás, a halál uralma, vagy az élet, az áldás, az Isten akarata között, akkor tudatosan vállaljuk fel, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Képviseljük őt ebben a világban, hogy általunk is hirdettessék az Isten neve az egész földön, hogy az Isten dicsőségét szolgálja minden cselekedetünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk az Isten ígére a dicséretmondás szavaival. A 445-ös számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 445-ös számú dicséretünk első verse itt kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már megindulok.